Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem dr. Téglás Péter. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Elmúlt hetekben könyvet ajánlottál nekünk. Ma mi lesz az ajánlattárgya?
Ma egy filmet szeretnék ajánlani, és veszem magamnak a bátorságot, hogy úgy ajánljam a Pátria című 8 részes spanyol filmsorozatot, hogy még valamennyi epizódot a HBO nem vetítette le. Viszont az eddig megismert epizódokból egy páratlanul érdekes, nagyon komoly emberi drámákat bemutató egy olyan országban, egy olyan történelmi időszakban, amikor valóban az ehhez hasonló drámák igen gyakran ismétlődtek. Miről van szó? A Pátria az ETA szeparatista terrorszervezet által fenyegetett spanyol-baszkföld 3 évtizeden átívelő történetét mondja el, két család történetének a bemutatásával. Na most mielőtt ugye elkezdenénk ezzel foglalkozni, hogy mi az ETA, és talán földrajzilag nem baj, hogyha elmondjuk, hogy hol van ez a baszkföld. Ez egy nagyon érdekes terület, egyébként egy fejlett terület, tehát iparilag is és kulturálisan is egy fejlett terület. Én sajnos még nem jártam ott. Ennek egy része, nagyobb része a baszkföld, nagyobb része Spanyolországban van, kisebb része pedig Franciaországban van. A Pireneusok nyugati, északnyugati részén, és érintkezik természetesen az Atlanti óceánnal is. Tehát ugye a spanyol baszkföld fővárosa Bilbao, és hát a foci rajongók azok azért többet tudnak erről a területről éppen a foci révén, mint az, aki hát ugye a futballal ilyen elmélyülten nem foglalkozik. Na most a lényeg az, hogy ők egy rendkívül ősi nép külön nyelvvel, és a mai napig nem tudták megfejteni, hogy tulajdonképpen honnan is erednek, mert egyetlen nyelvcsaláddal sem mutathatnak rokonságot, így aztán a baszkok állítják, és kiderítették magukról, hogy ők közvetlenül a krómanyoni ősembernek a leszármazottai, mert valóban érdekes módon, még génállományokat tekintve is, a baszkok génállományokat tekintve is különböznek mondjuk például a spanyoloktól. Hát mondják ezt.
Mikor járunk időben?
Na most kérem, napjainktól visszaszámított 30 év, lényegében ugye 1969-től egészen napjainkig terjedő időszakról van szó, mert ez az ETA nevezetű, ami hát ugye nyilván egy rövidítés, meg sem kísérlem, sem spanyolul, aztán végképp nem baszkul elmondani, hogy milyen szavaknak a rövidítése. Lényeg az, hogy ez egy titkos szervezet, amely alapvetően még ugye Franco idejében a szeparatizmus tűzte a zászlajára, és azért küzdött, hogy baszkföld mind Spanyolországban, mind pedig Franciaországban elszakadhasson, és ugye önálló országként élhessen, amely hát minden néven nevezendő politikai realitást már abban az időben nélkülözött. A lényeg tehát az, hogy ugye megalakul ez a szervezet, és komoly társadalmi támogatottságot kap. Hát én ezt tulajdonképpen úgy tudnám leírni, hogy ugye az irrealitások és az irrealitások iránti vonzódás, hát nem csak magyar szokás. És tökéletesen bemutatja azt a folyamatot, ahogy elveszítik a józan eszüket az emberek. Tehát amikor családon belül is elkezdenek politizálni, amikor a baráti körön belül is elkezdenek politizálni, és húznak egy határt, hogy ezen az oldalon vannak a jók, a másik oldalon pedig vannak a rosszak, és aki a másik oldalra kerül, azokkal még a baráti kapcsolatot is meg kell szakítani. Ez egy tragédia. Én úgy gondolom, hogy napjainkban is létezik ez a féle jelenség. Na most ebben az időszakban baszkföldön különösen létezett ez a jelenség, mert kezdetben ugye csak békés eszközökkel követelték az elszakadást Spanyolországtól. Hát mondjuk ezt Franco idejében nagyon gyorsan lerendezték, ugye hát azért mégis egy diktatúra volt. Viszont a Franco időszak után ez az ETA kifejezetten átment terrorszervezetbe. Tehát ők úgy akarták a céljaikat elérni, hogy robbantgattak, alapvetően hivatalos személyeket öltek meg, csendőröket, bírákat, ügyészeket. Egyébként pályafutások alatt több mint 800 embert pusztítottak el. Hát azért ez egy borzasztó. A dolgoknak természetesen az lett a vége, hogy maga a baszk társadalom is szembefordult vele, mert ugye a kezdeti rokonszenv, aztán ugye hát a véres követmények következtében egy ellenszenvé alakult át.
Innen fogjuk folytatni Pátria című spanyol filmsorozat ajánlóját. Folytatjuk zene után.
Vendés olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk a Pátria című spanyol filmsorozat ajánlóját. Dr. Téglás Péter rovatában vannak, amely annyira friss, hogy még nem is minden rész jelent meg, ugye 8 részről beszéltél, és itt közbe kell kérdezzek, hogy milyen hosszú egy rész, mert már látom a nézők sorát magammal együtt, amint ott csüngünk, lógunk a sorozaton.
50 perces epizódokról van szó, vagy 50 percet valamivel meghaladó epizódokról van szó. Én már ugye korábban kifejtettem azt a véleményemet, hogy az ilyen epikus tartalmak a sorozat jelleget kívánják meg azért, hogy a jellemábrázolásban és egyáltalán a dráma bemutatásában megfelelően ki tudjon teljesedni az a féle film, vagy az a féle könyv bemutató. Na most ugye itt az Etáról volt szó, és két baszk családról volt szó, helyesebben nagyon sok baszk családról van szó, akik rokon szenveznek a szeparatizmussal, és hát ugye ők is úgy gondolják, hogy különbek és mások, mint a spanyolok vagy a franciák. Érdekes módon azért ez az ETA rögtön az elején kemény módszereket kezd el alkalmazni, és szipolyozza azokat a baszk családokat, akik vállalkozók és anyagilag jobban állnak. Tehát ugye a mi egyik főhősünk, a Bittoriék, azok fuvarozó vállalkozók, és a többiekhez képest természetesen anyagilag jobban állnak. Hát nem dúsgazdagok, szó nincs róla, de elkezdik zsarolni, hogy igenis fizessen külön adót az ETA-nak, és olyan összegeket követelnek tőle, amit hát egy idő után már nem tud teljesíteni. És nem elég az, hogy ugye adót követelnek tőle, hanem mindezt készpénzben tegyék. Na most ugye kérem a cégvezetőket, vagy a cég könyvelésével foglalkozó hallgatókat, gondoljanak bele abba, hogy egy vállalkozásból milyen nagyon nehéz ilyen jelentős összegeket készpénzben kiemelni, és meghatározatlan célra eljuttatni. Tehát ugye a Bittori szabályosan könyörög és magyarázza, hogy hát ő nem tud ennyi készpénzt kiemelni, de eleinte még a kisebb összegeket átadja, még azt is a feladatává teszik, hogy legyen szíves, menjen át a francia részre, és a francia részben nagyon konspirált körülmények között csúsztassa oda egy ártatlan tekintetű idős embernek ezeket az összegeket. Na most fokozatosan, hát nem fizet, egy bizonyos idő után nem fizet, hát nem képes arra, hogy fizessen, nő a feszültség, és arra ébrednek, egy reggelen arra ébrednek, hogy az általuk lakott kis városka összes fala ki van díszítve, őt egyébként ugye Chateau-nak hívják, hogy Chateau áruló, Chateau kizsákmányoló, a Chateau kollaboráns. Ezzel a krétarajzzal, vagy egyéb ilyen festékanyaggal a városka szinte összes falára fölfestik. Hát ez egy borzalmas dolog, ugye kilép az utcára, és mindenütt a saját nevét olvassa, mindenféle becsmérlő jelzőkkel. A barátok kezdenek elfordulni tőle. Az a család, ugye a két család, aki különösen jó viszonyban állnak egymással, azok is szembefordulnak velük, annál is inkább, mert ugye mind a két gyerek, ezek már nagyobbacska gyerekek, csatlakoznak az ETA-hoz. Hát ugye, ami eddig kiderül a filmből, hogy az egyik fiú, aki már a fegyveres szárnyhoz csatlakozik, és a közeli erdőben fegyveres kiképzést kap, ugye azt a feladatot adják neki, hogy ezt az embert, aki szembeszegült az ETA követelésével, ölje meg. Na most ugye az idősíkok változnak a filmben, tehát megismerjük ezt az alapkonfliktust, utána 30 évvel későbbi szituációban vagyunk. Egyébként egy könyv szolgál alapul ennek a filmsorozatnak. Ezt a könyvet én próbáltam fölkutatni, de szerintem még magyarul nem jelent meg. Egy kritikában említik, hogy hát természetesen aztán ugye a spanyolok kemény eszközökkel lépnek föl. A film egyik epizódjában be is mutatják a spanyol csendőröknek, hát a nem túlságosan finom és nem túlságosan barátságos módszereit, mert egy lányok által vezetett gépkocsit állítanak meg, baszklányok ülnek benne, és valahol a közeli városba tartanak, és akkor ott valamiféle gyűlésen szeretnének részt venni, hát ez ugye a biztonsági szervek számára köztudott dolog, és kérem szépen, ezek a csendőrök ezeket a lányokat szabályosan zaklatják, tehát motozásnak vetik alá, megsértvén azt a világon mindenütt kőkemény szabályt, hogy a motozást, a testi motozást csak ugyanolyan nemű személy végezheti. Tehát azért mondjuk a spanyolok sem maradnak adósak. És ami természetesen ugye a frusztrációt és az agressziót tovább növeli. Tehát az egyik család mindkét gyermeke csatlakozik így vagy úgy az ETA-hoz, megkapja a fegyveres kiképzést, És hát ugye 30 évvel később látjuk ezt a fiatalembert, amikor a spanyol tömlöc mélyén nézegeti a saját 30 évvel azelőtti fotóját. Hát nem lehetne ráismerni a két emberre, mert közben úgy megöregedett a börtönbe, tudnék a spanyol hatóságok, de a francia hatóságok is nem fogadják el az ETA különböző béke ajánlatait, meg fegyverszünet ajánlatait. Hát hova jutna a világ, hogyha ugye egy terrorszervezet csak úgy feltételeket szabhatna ugye az államnak? Nem fogadják el ezeket a feltételeket. Mind a mai napig több száz volt ETA tag sínlődik spanyol, illetőleg francia börtönökben.
Folytatjuk a történetet hamarosan, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánlót dr. Téglás Péterrel. Ajánlója tárgya a Pátria című spanyol filmsorozat, mely 8 részes, oly friss, hogy még nem is jelent meg minden rész. Meddig jutott a filmsorozat?
Tehát a filmsorozat lényegében addig jutott el, hogy ennek a két családnak, amely nagyon mély barátságot ápolt egymás iránt, gyermekei közös nevelésétől kezdve a közös szórakozáson keresztül, hihetetlen ellenséges viszonyba kerülnek egymással, és persze mindkét családot a maga módján sújtja a sors. Mert ugye a csatót, aki nem hajlandó fizetni, aztán valaki mégiscsak lelövi, a nyílt utcán egyszer valaki kilép a sötétből és agyonlövik, úgyhogy a családnak nem marad más választása, mint hogy ebből a városkából elköltözik. A fiú a merénylet áldozatának a fia orvos lesz, de nagyon nehezen tudja az apja halálát földolgozni. Ez a párkapcsolatokban is megmutatkozik nála, és negatív értelemben mutatkozik meg. A másik szárny, akinek a fiai csatlakoznak az ETA-hoz, még jobban sújtja a sors, mert tetejében van egy gyönyörű szép lányuk, aki az áttél, föltehetően az áttélt izgalmak hatására 20 éves korában olyan agyvérzést kap, hogy beszédközpontja megsérül, lényegében teljesen lebénul, és az egyik oldala teljes mértékben megbénul. Még ilyen állapotban is egy nagyon szép nőről van szó, borzalmas tragédia ebbe belegondolni, és ez a lány az áttélt szörnyű betegség ellenére nagyon intelligens, nagyon érzi a környezetből jövő hatásokat, és nagyon nem ért egyet a szüleivel, és nagyon nem ért egyet a bátyjával, hogy az ETA-hoz csatlakozott, és a szimpátiája és a rokon szemve megmarad a volt baráti család irányába. 30 év után az asszony, akinek korábban el kellett onnan menekülni, visszaköltözik a lakásába. Megfagy a légkör a kisvárosban. Mindenki döbbenten figyeli, hogy ez az asszony visszajött, ugyan vajon mit akarhat. De már nem azok az idők járják, hogy merényletet kövessenek el ellene, ne talán tetleg inzultálják. Próbálnak vele barátságtalan lenni, de ez az asszony nagyon biztos a saját dolgában is. Nagyon nem megbocsátó, amiatt, hogy az ő férjét megölték. Felveszi a kapcsolatot ezzel a kislánnyal, aki egyébként úgy tud kommunikálni a környezetével, hogy van egy gépje, egy ilyen laptop-szerű gépje, amiben bepötyögi a megfelelő karaktereket, és utána a gép hangosan kimondja ezt a szót. Hát a napjainkban járunk, ugye nyilván ilyen informatikai eszköz már áll. Ezt a kislányt fölkeresi, és szemmel láthatóan nagyon komoly és rokonszenves kapcsolat marad közöttük, tehát megőrizték ilyen tekintetben a múltat a család többi része. Különös tekintettel az asszony, az hihetetlenül ellenséges. Nem tud megbocsátani, de hát nincs is neki mit megbocsátani, hát nem ő a sértett, hát nem az ő férjét ölték meg, mert az ő férje egy szerencsétlen gyári munkás, aki ottan valami lapátolással, valami közeli gyárban foglalkozik, és egyébként pedig nyulatok a termesztés. Úgy a maga eszétől ő már nagyon-nagyon kibékülne, ő már nagyon hagyná ezt az egész ellenségeskedést, mert mellesleg szóval nagyon szereti a bort is, és eléggé sokat iszik. Tehát ő nem akar ellenségeskedni, de az asszony az olyan gyűlölködő, az olyan erős karakter, hogy mindenki fél tőle. Így aztán még most a filmben ott tartunk, hogy ez a féle ellenségeskedés, ez még nem oldódott föl. Hogy mit hoz a hátralévő részek, ezt nem tudom, de ami eddig bemutatásra került, az nagyon érdekes.
Köszönjük szépen dr. Téglás Péter ajánlóját.
Köszönöm szépen.
Ne feledjék tehát Pátria című filmsorozatról hallottak ajánlót. Ha tehetik, maradjanak továbbra is itt a hullámhosszunkon, illetve nézzék meg a filmsorozatot. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.